Szép jó napot, Forma 1 rajongók! Indul a száguldó cirkusz, a Max Rádió és a gpshow.hu talkshowja a Forma 1-ről. Érdekes meglátások, egyedi nézőpontok és máshol nem hallott sztorik és nyereményjáték. Aki kérdez, Stadler Zsolt, a gpshow.hu tulajdonosa. Aki válaszol, Méhes Károly, szakújságíró. A műsor támogatója a gpshow.hu, az online Forma 1-es webáruház. Nagy szeretettel köszöntök mindenkit, én Stadler Zsolt vagyok, a GP Shopnak az alapítója és a tulajdonosa, és ti most a Max Rádió és a GP Shop közös Forma 1-es talkshowját, a száguldó cirkuszt hallhatjátok, és a vonal túl végén pedig állandó szakértőnket, Méhes Károlyt köszönhetem. Szervusz, Karesz!
Jó reggelt, szia!
Igen, bizony jó reggelt, mert most a mai napon sajnos nem tudtuk összehozni a személyes találkozást, úgyhogy most ilyen telefonos lebonyolításban kell megoldanunk, úgyhogy amikor a kedves hallgatók hallják, akkor már jó napot, úgyhogy de egyelőre nekünk meg jó reggelt. Hát túl vagyunk egy újabb verseny hétvégén, egy debütáns versenypályán, a Ferrarinak az ezredik versenyére Toszkán nagydíjat. Debütáns pálya, én számítottam rá, hogy általában a debütáló pályáknak az első versenye az mindig izgalmasra szokott sikeredni, mindig kaotikusabbra szokott sikeredni. Ezzel itt sem volt igazából túl nagy probléma, bár én úgy gondolom, hogy a helyes és találó szó az talán nem is az, hogy izgalmas, hanem az, hogy hajmeresztő. Mert itt azért nem nagyon tettek meg még a fiúk egy körcsön versenytempóba, de nagyjából majdnem a mezőnynek a harmada kiesett.
Hát igen, ilyen futamok vannak azért majdnem minden évben egy, amikor úgy valahogy összejön egy-két ilyen tömegkaramból, és itt ráadásul kettő is volt kapásból. Ez minden esetre emlékezetessé teszi ezt a Toszkán nagydíjat a végeredmény szempontjából, mondjuk ez nem sokat számított, de minden esetre láthattunk egy-két ilyen roncsderbire hajazó jelenetet, ami persze azzal is járt aztán, hogy baromira elnyúlt az egész verseny, meg a közvetítés ilyen folytán, ami hát azért nem mindig kellemes.
Igazából engem ez a második, vagy hát az első safety káros rajt, ugye a rajt után ugye volt egy kis kakaskodás, ami után néhány autó elhullott, majd pedig bejött a safety car, letakarították a pályát, újraindították a versenyt, és nekem ez a safety car után újraindítás, ez nagyon-nagyon hajmeresztő volt. Tehát amikor vakon bízva az előtted lévőnek a szélárnyékában ülve abba, hogy az előtted lévő majd lereagálja, és te neked is lesz időd lereagálni, és akkor egyszer csak úgy 260-nál szétnyílik előtted az előtted lévő, meg az ő előtte lévő, az egyik balra, a másik jobbra, és középen ott van egy autó, ez meleg volt nagyon. Én úgy emlékszem, hogy a versenyigazgatás elnöke, Michael Mazey, úgy tudom, hogy hívják ezt a jó embert, ő már megvédte azt, hogy ez nem volt annyira vészes. Érdekes, nem?
Hát ugye itt azért hibáztatták a Bottast is, hogy túl lassan ment, és emiatt kellett ott aztán megint befékezniük azoknak, akikbe bele rohantak hátulról a többiek. Hát egy szerencsétlen sorozattal volt az összjátéka volt, vagy nem figyelések összjátéka, de hát ilyenek is azért sajnos időről időre történnek, és hát egy sima rajtnál is előfordulnak ilyenek, ilyen beragadó autók. Hát az egyik leghíresebb ilyen a 82-es kanadai nagydíj volt, hogy a pólból induló Didier Pironi nem tudott elrajtolni, a többiek üggyel bajjal kikerülték, de a leghátsó sorból induló Ricardo Paletti, aki semmit nem látott az egészből, mert 20 autó volt köztük, az csodálatosan belerongyolt 260-nal az álló Ferrariba, és meg is halt. Úgyhogy mondjuk persze az akkori autóépítési technikák mellett nem volt olyan nagy csoda. Hát itt már ugye sokkal biztonságosabb minden, de hát azért ott láttuk, hogy repültek egymás feje fölött a járgányok, és ez is beigazolta ennek a glóriának a jogosultságát, hogy legalább valamennyire védi a versenyzőknek a legérzékenyebb vagy védtelenebb testrészét, a fejüket, ami kilóg a kokpitből. De hát összességében véve, igen, tehát azt lehet mondani, hogy nyilván egy versenyigazgató a saját mundérja becsületét védi, tehát hogy ők nem hibáztak, menetrendszerűen engedték el a mezőnyt, bejött a biztonsági kocsi, és így tovább. És hát a Bottasra próbálták egy kicsit így ráhúzni a vizes lepedőt, hogy ezt is elbénázta, amit Kerek Perez visszautasított természetesen, és én szerintem így le is zárták ezt a történetet, hát néhány csapatnak egy pár százezer eurós szerelni, vagy utángyártani valója akadt, de igazából szerencsére nagyobb baj nem történt.
Valamint nekem erről az egész rajt utáni kalamajkámból, lehet, hogy az évszámot elszúrom, de 86-os osztrák nagydíj, amikor kétszer egymás után
kellett. 87-es.
87-es.
Igen. Na igen, ott volt például a két piros zászló, mert ott még annyira szűk volt ráadásul a célegyenes az akkori pályákon, hogy ott egyszerűen végképp lehetetlenség lett volna úgy eltakarítani a roncsokat, hogy ott még közben versenyezgettek volna. És akkoriban a biztonsági autó, mint olyan, gyakorlatilag nem létezett.
A másik, amiről híres marad még ez a verseny, az az, hogy kicsikét pikét leszek, és egy picikét megforgatom a hidegkést a Red Bull és a Max Verstappen rajongóknak a szívébe, de második verseny óta van tiltva a party mód a motor használatot illetően, és a második versenyen esik ki motor probléma miatt Max Verstappen.
Hát azért ez teljesen egyértelmű, igen, hogy amikor belepiszkálnak egy viszonylag jól működő, ugye nem is motor csupán, hanem ilyen erőforrás egységben, ahogy manapság mondják, hát annak eléggé csúnyán megissza a levét az adott istáló vagy autó. Hát ugyanezt történt gyakorlatilag a Ferrarival is, tehát tavaly évben az a nagy hasítás, ami alapján ugye a Leclerc például ugye legtöbb pole pozíciót érte el, nagy meglepetésre, meg hát elég jól is mentek a kocsik. Ugye jött az FIA vizsgálat, valamit ott is kiszedtek belőle, nem tudjuk még egyelőre, hogy mit, aztán így működik a járgány, hogy működik, és hát gyakorlatilag a Red Bull is ennek a levét vissza valószínűleg, hogy itt elég egy kicsit csak átprogramozni valami csipet, és már is nem úgy működik a dolog.
Viszont Alex Albonnak harmadjára végre sikerült felállni a dobogóra. Csináltunk is ennek a nagyszerű eredménynek a tiszteletére egy mémet, hogy egy ilyen képzelt interjú Jenson Button, ugye most már ugye, aki letette a bukósisakot és fölcserélte egy interjús mikrofonra a Sky-nál, hogy egy ilyen képzelt riportot készítettük mém formájába Alex Albonnal, ahol Jenson Button megkérdezi Alex Albont, hogy Alex, gratulálunk a harmadik helynek, mégis ez hogy sikerült, és akkor Albonnak a válaszát ez úgy, hogy köztem és Hamilton között volt még egy autó. Úgyhogy gratulálunk a tájpilótának. Egyébként tényleg, ahogy mondtam is neked, nekem nagyon-nagyon tetszett maga a versenypálya, szerintem pazar helyen van, föl, le, izgalmas vonalvezetés, stb. Csak hát sajnos megint, tehát leszámítva a verseny előtti kalamajkákat, meg a megszakításokat, meg az új rajtokat, meg a safety cart, hogy igazából megint nem nagyon volt sajnos olyan túl izgalmas a futam. Pedig hát azért mondjuk a monzai nagydíj az kicsikét elkényeztetett minket, és ilyenkor az ember mindig úgy szívesen kérne még több izgalmat, de hát sajnos azt szokták volt mondani, hogy a jóból mindig kicsit adnak. Úgyhogy most én azt javaslom, hogy menjünk el és hallgassunk meg egy pár zenét, és a zenék után pedig térjünk vissza, és vitassuk meg a futam apropóját adó Ferrarit, az ezredik futamot. Menjünk egy kicsikét múltidézésbe, és tisztelegjünk a Ferrari múltja előtt, hogyha már sajnos eredményekkel ezt nem tudta a csapat meghálálni. Jó, úgyhogy kérek mindenkit, maradjatok továbbra is itt velünk, a zenék után hamarosan folytatjuk. Nagy szeretettel köszöntök mindenkit, én Staddás Zsolt vagyok, a GP Shopnak az alapító és a tulajdonosa, és ti még mindig a Szágúdó cirkuszt hallhatjátok, a GP Shop és a Max Rádió Forma 1-es talk show-ját. A vonal túlvégén pedig Méhes Károly szakújságíróval vitatjuk meg az elmúlt hétvégén történt eseményeket, és hát Kareszén téged mindig úgy szoktalak hívni, hogy a magyarországi Ferrari rajongóknak a földi helytartója, már-már pápába is, hogyha gondolod, megválaszthatlak, nem tudom, hogy ez mennyire...
Hát, a bíboros jobb, mert az pirosban van.
Jó, tehát a magyarországi tifózik bíborosa, megfelelő így neked?
Tökéletes.
Tökéletes,
szóval. Csak a cölibátust szeretném elkerülni valahogy.
Jó, oké. Én ez alul mentesítelek, hogyha téged ez így megnyugtat, akkor én szabad kezet adok neked
mindenbe. Grazie mille.
Grazie mille. Igen. Szóval, hát a hétvégén egy nagyon komoly mérföldkőhöz ért a Ferrari. Ezredik verseny. Az egyetlen csapat, aki a kezdetek kezdete óta, a Forma 1 kezdete megszületése óta, és már azelőtt is, ugye a versenypályákon részt vett, mai napig talpon van, a mai napig is részese a Forma 1 részének, történetének, jelenének és a jövőjének, hiszen a nagyvezér Camilleri is letette a voksát, és tényleg egy nagyon szimpatikus mondatban elmondta, hogy nincs Ferrari Forma 1 nélkül, és Forma 1 sincsen Ferrari nélkül, tehát ugye nyilván, hogy most már aláírták a Concorde szerződést, ezzel most még egy jó pár évig, évtizedekig akár tovább lehet fűzni ezt a nagyszerű és csodálatos történelmi könyvet, további fejezetekkel lehet bővíteni. Én azt mondom, hogy ne nagyon beszéljünk a Mugello-ban mutatott teljesítményéről a Ferrari-nak, mert azt szerintem az most, azt tudjuk, az olyan, amilyen, illessük talán egy jelzővel, hogy méltatlan volt ehhez az évfordulóhoz.
Legalábbis.
Hát igen.
Már tudnánk felejteni.
És igazából a festéshez, az a különleges festés, amit kapott ez az autó, ahhoz is méltatlan. Tudod nagyon jól, hogy én nem 100%-ig elkötelezett a Ferrari mellett, de ez most nagyon gyönyörű volt, Kanesz. Ez nagyon szép volt ez a festés. Le a kalappal.
Hát igen, nyilván ehhez ők nagyon értenek a mítosznak a keltése, a mítosz ápolása. Részben ebből élnek, most ez ugye egy kicsit csúnyán hangzik, de hát egyben abból is, hogy ugye ez a hatalmas rajongó tábor, amelyik őket követi világszerte, egészen ugye a leggazdagabb Ferrari tulajdonosoktól a hétköznapi emberekig, akik egyszerűen csak szeretik ezt a csapatot, és lehet, hogy csak egy sapkát vagy egy pólót tudnak megvásárolni, de tényleg ezért a Scuderiáért dobog a szívük, és ez valahogy nekik egy nagyon nagy tőke, a szó valódi értelmében is, hiszen elég szép bevételt generálnak ebből, de egész biztos, hogy ez nem csak szólam, hogy azért ez nekik fontos, hogy ott áll mögöttük ez a szurkolói sereg, a támogatók, a tifozi, akik tényleg a világ bármely pontján, hogyha például beengednék őket a pályára, akkor mindig adnak egy olyan plusz lökést, meg motivációt a csapatnak, amit el is szoktak mondani a top vezetők is, meg a pilóták, aktuális pilóták is.
Azt tudjuk, hogy miért pont erre a szín árnyalatra esett a választás? Van ehhez valamilyen, bármilyen történet, legenda?
Hát, hogy annak idején mire, azt most nem tudom megmondani. Kétségtelen, hogy a Ferrari-nak ez a vörös színe, ami ugye egészen az autóversenyzés kezdetéig nyúlik vissza, amikor elkezdődött a versenysport, akkor a könnyen megkülönböztethetőség érdekében országonként kiosztották a színeket. És Olaszország kapta a pirosat. Tehát nagyon-nagyon sokáig az olasz csapatok, így az Alfa Romeo is például, ugye ugyanúgy vörösben versenyzett, mint a Ferrari, és hát ilyen módon egyetlen istálóként nem csak, hogy jelen van, de hű maradt ahhoz a hagyományhoz, hogy hát piros a színe mindig. Persze, hogy főleg már a 70-es évektől fokozatosan ezt a pirosat azért telematricázzák a mindenféle szponzorok, támogatóknak a logóival. Egy-egy szezon volt, amikor egy kicsit markánsabban, főleg a fehér szín megjelent az autókon, hogyha emlékszünk rá, ilyen volt Niki Lauda 75-ös világbajnoki autója, ahol az egész légtor, az a légbeömlő, ami a fejük fölé nyúlott, az fehér volt, vagy a 78-as Ferrari-n volt egy elég széles, ilyen fehér ék az orrészen, de aztán valahogy mindig visszatértek a vöröshöz, piroshoz. Volt, amikor nagyon-nagyon erős és markáns volt a támogatójuk, a Philip Morris, illetve a Marlboro jelenléte, akkor volt egy-két év, ha emlékszel rá, amikor majdnem ilyen neonpiros volt, tehát ugye a 2000-es, a Schumacher érában. Aztán megint egy kicsit visszasötétettek, tehát ezt így variálgatják, aminek az is az oka, mint én egyszer ezt megtudtam, hogy a közvetítéseken a valószínek egy kicsit máshogy jönnek át. És azok, azzal kísérleteznek nyilván, ez már megint valami nagy tudomány, hogy a különböző egyre jobb felbontású minőségű tévéképernyők ezt a Ferrari pirosat hogyan adják vissza, hogy mi lesz abból, ami a valóságban ilyen, az a képernyőn meg olyan. Tehát ez is benne van, ez már tényleg ilyen hihetetlen marketing rafinéria, de visszatérve ehhez az általuk burgundi vörösnek nevezett színhez, ez az akkori Ferrariknak volt a színe, tehát hogyha a legeslegelső autót megnézi az ember, ami a 47-ben gyártott kis 125-ös, amivel versenyezgettek, de nem igazi versenyautó volt, azoknak van ilyen mély vörös színe, tehát nyilván akkor ennek ez a hivatalos neve, hogy burgundi vörös, ezt így én sem hallottam még. És ugye a rajtszámnak a formája, ami szintén eltér az idén használt, amúgy szintén egy hagyományra épülő rajtszámtól, mert ezt a fajtát, amit alapból használnak, ugye ezt 79-től kezdődően használta a csapat, de most próbálták imitálni vagy utánozni azt a fajta rajtszám feliratot vagy számozást, amit az 50-es, 60-as években használtak. Ugyanis akkoriban, és ez az egész forma egyre érvényes volt, nem csak a Ferrarira, sorsolták a rajtszámokat minden verseny előtt. Tehát nem lehetett tudni. Ott a helyszínen sorsolták ki, hogy ki hányos rajtszámmal fog indulni, és akkor szépen valamelyik ügyesebb kezű szerelő fölpingálta a kocsira. Vagy az adott vörös színre, és vagy, hogy jobban lehessen látni, hogy elég sokáig divat volt az, hogy volt egy nagy fehér karika az autó korrán, az összesen, és akkor ebbe a fehérbe egyszerűen feketével belefestették az adott versenynek a rajtszámát, később más matricáztak persze, de ez egészen 74-ig így ment, tehát 74-ben hozták azt a döntést, hogy állandó rajtszáma lesz az autóknak, és akkor találták ki azt is, hogy az aktuális világbajnok kapja az egyeset, és beosztották a többit. És ugye mivel a 74-es szezonban az aktuális világbajnok már nem versenyzett, aki Jackie Stewart volt, mert ő visszavonult 73 végén, ezért a konstruktőri is, tehát versenyt nyert csapat, a Lotus kapta az egyest, és Ronnie Peterson, aki sose volt sajnos világbajnok, 74-ben mégis egyes rajtszámmal versenyzett, mert ezt örökölte meg voltak éppen Stewarttól.
Én, hogyha jól emlékszem, akkor ez a burgundi vörös árnyalat, lehet, hogy téveztek majd egy évszámot, talán 2007-ben vagy 2008-ban visszaköszönt a Ferrari-nál Monaco nagydíj. 2007-es?
Azt hiszem 8-ban volt ez a mély vörös, igen.
Így van, úgyhogy utoljára akkor láthattuk ezt a szép színt. Én nekem nagyon tetszett, úgyhogy én mindenféleképpen javaslom, hogy fontolják meg, hogy érdemes lenne emellett a színösszállítás mellett legalább az év végéig megmaradni, hogy akkor ezzel is legalább egy kicsikét feldobják a szomorkás szívű és vérzőszívű igazán lelkes Ferrari rajongókat. De hogy kezdődött ez az egész Ferrari sztori?
Hát ez ugye meglehetősen régen kezdődött, mert tavaly ünnepelték a 90. évfordulót, azon én ott is voltam Milánóban, illetve Monzában. Hát ha onnan indítunk, hogy Enzo Ferrari egy ugye közepes, sikerű, valószínűleg közepes képességű versenyző volt az első világháború után, amikor ő visszatért a frontról, elvesztette apját, testvérét, nagyon lepukkant állapotban volt, és hát elment az Alfa Romeohoz először is ilyen mindenféle munkákat végezni, szerelni, és akkor valahogy beverekedte magát a versenyzői csapatba, de ott azért voltak nála nagyobb nevek minden esetre, elért kisebb-nagyobb sikereket, de nagyon okosan rájött, hogy belőle nem lesz sose világsztár olyan pilóták mellett, mondjuk, mint Antonio Ascari, aki a későbbi világbajnoknak az édesapja volt, és átnyergelt menedzsmentre. Ezt nagyon sok későbbi híres csapatfőnök esetében megtapasztalhattuk, tehát próbálkoztak versenyzéssel, de aztán inkább csináltak helyette valami mást. Ugye Ecclestone maga is versenyezni próbált, és a 58-as monacói nagydíjra megpróbálta magát kvalifikálni, nem sikerült. És mivel nagyon jó volt a kapcsolata az Alfa Romeo-val, ő az Alfa Romeo-nak egy ilyen fiók csapata lett, hogy úgy mondjam, Tehát ő alfákkal versenyezte végig Scuderia Ferrari néven a két világháború közti időszakot, többek között 1936. június 21-én Budapesten ugye a Népligetbe tartott legelső magyar nagydíjon, és egy ilyen Alfa Romeo-val, amit Ferrari színekben versenyzett, Tazio Nuvolari nyert meg. Tehát már is kapcsolódunk a magyarországi történetekhez. Aztán jött a második világháború, nagyon sok minden történt, leállt az egész versenysport, 39-től Ferrari kiköltözött Maranellóba, Modénából, mert félt, hogy ez egy elég nagy iparváros, és tényleg bombázták is rendesen a szövetségesek. Itt egy kicsit jobban el tudott bújni Maranellóból, bár már az itt fölépített üzemeit is azért megszórták, úgyhogy nem úszta meg a háborút ilyen módon. És amikor újra indult az élet, akkor én szerintem ő egyszerűen elérkezettnek látta az időt. Hát ugye már majdnem 50 éves volt a háború végén, illetve hát 48-ban, amikor már a csapat meg volt alakítva, akkor már betöltötte az 50. évét. Akkor egyszerűen úgy döntött, hogy ő most versenyautókat és utcai autókat is fog építeni saját név alatt, tehát Ferrari néven, Ferrari logóval, a lovacskával, a Cavallino Rampantéval, és hát gyakorlatilag rögtön elkezdett versenyezni. Tehát először azok az utcai autók, amik kikerültek a műhelyből, itt néhány darabról beszélünk egyébként, tehát vannak olyan modellek a kezdeti időkből, amiből 3, 4 vagy 10 készült, hát el lehet képzelni, hogy azoknak milyen értéke van manapság, hogyha valaki ilyet birtokol. És hát azért jöttek, szépen csorogtak a sikerek, ő ugye maga mögé, vagy maga köré tudta gyűjteni azokat a legjobb mérnököket, hol az Alfától elszipkázva, meg hát ismerte az egész területét ennek a biznisznek ott Olaszországban, tehát ő megszerezte azokat a figurákat, akikkel sikerre tudta vinni már a kezdetektől a csapatát. Hogyha a Nemzetközi Autósport Szövetség egy évvel korábban írja ki a világbajnokságot, akkor valószínűleg egy Ferrari bajnoki szezonnal nyitott volna a Forma 1, mert 49-ben ez a bizonyos Alberto Ascari, aki akkor már nára versenyzett, akkor még Európa bajnokságnak titulált versenysorozatot az torony magasan megnyerte. De hozzátartozik a dologhoz, hogy rengeteg futam volt. Tehát most itten ugye a csapatok kicsit szükölnek, amikor azt hallják, hogy 21, meg 22, meg nehogy Isten 25 verseny, nyilván teljesen mások a körülmények, meg a költségek, de akkor az a kezdeti időszakban is, a Forma 1 kezdeti időszakában, mondjuk az a 6-7-8 futam, ami hivatalosan a világbajnoksági pontversenyből beleszámított, az a töredéke volt annak a futam mennyiségnek, amit valójában lefutottak, mert minden hét végén egy csomó kisebb-nagyobb városban voltak, főképp utcai versenyek, mert annyira népszerű volt ez a fajta szórakoztatás. Lezártak néhány utcát, volt kisebb-nagyobb körpálya, összetrombitáltak néhány csapatot, volt némi rajtpénz, meg győzelmi pénz, és lefutották a versenyeket. Tehát rengeteg verseny volt, mint ugye a háború előtt is, ugye nekünk volt egy viszonylag ügyes amatőr pilótánk, a Hartmann László is, csomó ilyen futamon indult, amik el voltak nevezve, mit tudom én, milyen városoknak, Szirakúzától kezdve, Nápolyig.
Vegyük csak a leghíresebb, nem Forma 1-es, de ilyen városok közötti, hát Mille Miglia.
Hát igen, az meg ugye kifejezetten egy olyan verseny lett, meg a Targa Florio Szicíliában, ami körversenyek voltak, és azok nem egy napig, vagy nem egy ilyen 2-3 órás futamról beszélünk, hanem azok még sokkal komolyabb, tehát azok ugye 1-2 napig tartó hatalmas. Ugye a Mille Miglia azt jelenti, hogy 1000 mérföld, azért az Olaszországon belül teljesíteni nem kis teljesítmény, de hát most, ha kifejezetten csak a Grand Prix sportról beszélünk, mert a Mille Miglián ott voltak éppen sportautók, indultak, nem Forma 1-es kocsik. De mondom, a Forma 1-es autóknak is rendkívül sok ilyen mindenféle kisebb-nagyobb versenyük volt, és akkor azok a futamok, amiket ugye ma is ismerünk, ilyen nagy klasszikus Grand Prix, ugye a Nürburgring, a régi Nürburgring, a régi Spa, Monza, Silverstone, ugye ezek már aztán benne voltak az első világbajnokságnak a versenynaptárában 1950-ben, és 1960-ig az Indy 500 is ide tartozott, de aztán rájöttek, hogy ennek semmi értelme, meg két teljesen külön világ. Forma 1 mezőny egy gyakorlatilag egyáltalán nem ment át Amerikába erre a futamra, és az amerikaiak sem nagyon jöttek Európába, úgyhogy azt akkor törölték. De hát helyette akkor már voltak új versenypályák, amik megépültek, mit tudom én, Zandvoort, meg hát jóval később persze aztán a híres Celtvégi pálya, vagy akár aztán, ami már szintén elég régen volt a Hungaroring, de a kezdetek kezdetén ugye nem érte el a 10 versenyt a világbajnokságnak a versenyszáma, és ebből jött ki aztán az első szezonban a Nino, Giuseppe Nino, ez a beszeneve volt Farina, mint első világbajnok, aki akkor már 44 éves volt.
Igen, hát nem nagyon volt akkor még jellemző a Forma 1-re, hogy 18 évesen már tele van a rajtrács ilyen fiatal fiúkkal, akik éppen most szédültek ki az iskolapadból. Hát az akkor azért...
Hát,
ha jártak egyáltalán, így van, mert ugye azért az 50-es években azért, én úgy gondolom, hogy az átlag életkor azért az bőven 30 év fölött volt.
Igen, részben annak köszönhetően, vagy abból a kényszerből fakadóan, hogy amikor újraindult a versenysport a háború után gyakorlatilag, ugye nem volt meg az a generáció, amik az eltelt 10 évben tudott volna fölnőni, hiszen nem voltak versenyek, és jobbára a régieket aktivizálták, akik a 30-as években még fiatalok voltak, hát az 50-es évekre már egy kicsit ilyen bácsikká nem esettek, hogy úgy mondjam, de aztán már az 50-es évek közepén, tehát mondjuk egy Stirling Moss, vagy a Mike Hosszörn, akiknek a nagy csatája volt 58-ban, ők már a 20-as éveikben voltak, csak ez az első pár év volt olyan, hogy igazából, hogy úgy mondjam, így hozott anyagból kellett gazdálkodniuk, mert egyszerűen még nem volt meg az a fiatal gárda, amelyik megérett volna a Forma 1-re. Akkor visszatérve a Ferrari-ra, így az 50-es évek tekintve, ők az első szezonban nem is nyertek futamot, tehát ott az Alfa annyira dominált, hogy olyan volt gyakorlatilag, mint most a Merci, sőt azzal a súlyosbító körülménnyel, hogy három autójuk volt, ugye a 3F, ahogy emlegetni szokták őket, a Farina, Fangio, Fagioli. Na most elképzelhető az, amikor a dobogó mindhárom fokán egy Alfa pilóta áll, és az milyen hihetetlen izgalmakat produkál. És a Ferrariéknak bizony 1951-es brit nagydíj kellett várni, hogy az első győzelmüket begyűjtsék, és nem is a nagy esélyes, vagy későbbi világbajnok Ascari volt az, mert ő azon a futamon kiesett, hanem a másik argentin Froilán González névre hallgató, a Pampák bikája. Ez egy kicsit olyan volt, amikor az első Williams győzelmet nem a nagy favorit Alan Jones szerezte meg, mert ő is kiesett azon a bizonyos szintén Silverstone-i futamon 79-ben, hanem a veterán Clay Regazzoninak jutott az a megtiszteltetés, hogy az első Williams-es győzelmet hazaszállítsa. De aztán 51-től, tehát ez volt a legelső győzelem, amit ugye 237 követett még azóta, a 70 év alatt. Hát amit már azért így rákcsáltunk párszor az idei szezonban, hogy a Ferrari története lévén, hogy ilyen borzasztó hosszú időre nyúlik vissza, ugyancsak hullámvölgyes, mert voltak szenzációs korszakaik, és hát egy-két évre legalábbis, de nagyon mélyre is alá tudtak süllyedni, de mindig kimásztak a gödörből. Hát ebben lehet reménykedni most is.
Hát, hogy csak egy a gödörből való kimászáshoz adjak egy kis táptalajt és egy kis erőt, egy nagyon kedves törzsbevőm, aki elvetemült McLaren rajongó, ő mondta itt a McLaren dobogója után, hogy a sírból is feltámadunk és harapunk. A utolsó szót azt nem mondom meg, mert akkor ki kéne a sípolni, úgyhogy fel a fejjel. Térjünk vissza még az 50-es évekhez, mert nagyjából kitaláltad azt a kérdést, amit most föl szerettem volna neked tenni, de csak félig. Meg szerettem volna kérdezni az első futamgyőztes, mert ugye azért azokat ugye illik tudni egy csapatnál, de az első világbajnoki cím és az ehhez fűződő történet. Aztán meg majd jönnek majd a többi kérdéseink.
Most már sokat emlegetett Alberto Ascariról van szó, aki az amúgy büszke olasz versenysportnak voltak éppen máig egyetlen világbajnoka. Tehát rögtön az elején, hogy ugye ott volt a kezdetektől erősítette a Ferrari csapatot, és aztán 1952-ben és 53-ban az egy ugyanolyan domináns korszaka volt a csapatnak, mint aztán később mondjuk a Schumi-éra, vagy most a Mercier-éké, tehát nem volt legyőzője. Tehát ő volt az, amit aztán Vettel tudott csak beállítani, nem tudom, 6 évtizeddel később, hogy 9 futamot nyert Zsinórba. Most ugye az is, hogyha így belegondolunk, ilyen nagyon szép teljesítmény, de hát ott is akkor voltak az izgalmak, amikor valaki gyakorlatilag pólból ére állt, és menetrendszerűen így tálcán szállította a győzelmeket, de minden esetre ez a két szezon teljes mértékben az övé volt, és aztán hát nagyon érdekes, hogy ennek ellenére ő ott hagyta a Ferrari, tehát ilyen volt párszor, mellesleg, hogy a Lauda is a világbajnoki címe után távozott. Ugye, mert Enzo Ferrari nem volt egy könnyű ember, ezt mindenki leírja, hogy viszonylag kőkemény és rapszódikus menedzser volt, nagyon értette a szakmáját, HR vonalon nem volt túlképezve talán, vagy hogy is mondjam, minden esetre...
Hát, hogy mondjam neked, tehát, hogy a fiatal nézők, a fiatal hallgatók is meg tudják érteni. Tehát nagyjából valami Helmut Márkót kell elképzelni, csak olasz akcentussal.
Igen, olasz kivitelben, aki, hát azt a Lauda nagyon sokszor meg szépen le tudta írni, hogy tényleg olyan volt, mint egy ilyen nagy színész, tehát, hogy aki mindig eljátszotta a maga szerepét, ugye egy idő után megszületett ez az image is, ráadásul ez a fehér hajó, sötét szemüvege mögé bújó pápaszerű figura, vagy inkább ilyen keresztapaszerű figura, akinek az irodájába belépni is már olyan volt, hogy az embernek összekoccantak a fogai, és megremegtek a térdei. Ugye hozzátartozik, hogy neki 56-ban meghalt az egyetlen fia, az Alfredo, aki Dino néven volt inkább ismeretes, ugye egy autó is őrzi az emlékét. Ez a szoba úgy nézett ki majdnem, mint egy ravatalozó, ugye sötét falak, gyertyák a falonat, a halott fiúnak a fényképe, vagy képe az ősz mágus mögött, és hát ez többen írják, akik először jártak annak idején az irodába, hogy hát több mint kellemetlenül érezték magukat. És nyilván ez egyfajta ilyen pszichés megfélemlítés is volt, hogy hát itt ő a főnök, ő diktál, örüljön a szerencsétlen, hogy ide beléphetett, és még jobban örüljön, hogyha jövőre távozik. Úgyhogy most így azt elére visszatérve, tehát ő a két VB címmel a zsebében köszönte szépen, és átszerződött a szomszédvárba, mert ő elment a Lancia-hoz, amely akkor indította be a Forma 1-es projektjét, és valahogy hát meggyőzték, hogy neki ott a helye, ami nem volt egy jó döntés, már csak azért sem, mert aztán hát a halálához is végeredménybe ez vezetett félig meddig, hogy egy Lancia-val szerette volna megszerezni az első győzelmet az 55-ös monakói nagydíjon, csak hát egy kicsit túlvállalta magát, és a kikötőnél belepottyant a tengerbe, ami nem sok pilótával történt meg egyébként a monakói nagydíj rendkívül hosszú története során, és ugyan nem lett komolyabb baja, tehát nyilván egy vízbe esni nem olyan nagy ütközés, mintha betonfalnak menne, de hát így is ágynyugalmat rendeltek neki, az orra eltörött, az valahogy talán beverte a kormányba, nem tudom pontosan mitől, és hát neki otthon kellett volna pihengetni a Milánóban, annál is inkább, mert jellegzetes és szinte ilyen amuletként használt kék sisakja is tönkrement ebbe a karambolba, és hát akkor nem úgy volt, hogy akkor még van három sisakom a polcon, aztán lekapom meg, ezt meg kidobom, hanem ő ezt elküldte megszereltetni, hogy csinálják meg.
És bocsáss meg, hogy a szabadon vágok, tegyük hozzá, ez egy nagyon fontos tudnivaló, hogy ezt ön rettenetesen babonás volt az Ascari. És az egyik amuletje, az egyik ilyen szerencse amuletje, hogyha lehet így fogalmazni, azt mondta, bukós sisakja volt.
Igen,
ami...
igen, abszolút. Ez a kék színű sisak, és ettől nem volt hajlandó megválni, és nyilván, hogy ez a kék sisak kellett neki, ezért küldte el szerelésre. Ennek ellenére elment, fölkelt a betegágyából, és leugrott a monzai pályára egy kicsit körülnézni, meg már unatkozott, és tudta, hogy ott aznap egy tesztnap van, ahol az ő régi barátai, a Gigi Villorizi, meg az Eugenio Castellotti tesztelnek egy következő sportkocsi versenyre, és ott elbeszélgetett velük, és egyszer csak azt mondta mindenki legnagyobb döbbenetére, hogy a hát egy baleset után az a legjobb gyógyszer, hogy az egészet földolgozza az ember, hogy minél előbb visszajönni az autóba, és hogy már csak néhány kört teszek. Mondták, hogy hát nincs itt a sisakor. Nem baj, kölcsön kéri a Castellotti fehér sisakját, és hát ezzel még inkább megdöbbentek, mert hát ilyen normál esetben nem fordulhatott volna elő, és hát így történt az ő halálos balesete, hogyha most lehet hinni tényleg ezeknek a babonáknak, nem volt rajta, nem a kék sisakban versenyzett, és három kört tett meg, illetve kettőt, és a harmadik körben ott azon a részen, ahol most az S-kanyar van róla elnevezve, ott igazából nem lehet tudni, hogy mi okból fejreállt, és gyakorlatilag azonnal meghalt.
Szeretném, hogyha szót ejtenénk bizonyos pilótánkhoz köthető korszakokhoz, melyek értelemszerűen dominanciával is párosodtak, de addig gyorsan elmegyünk és zenélünk egyet, de zene után jövünk vissza, úgyhogy ne menjetek sehova se. Nagy szeretettel köszöntök mindenkit, én Stadler Zsolt vagyok, a GP Shopnak az alapító és a tulajdonosa, és ti még mindig a GP Shop és a Max Rádió közös Forma 1-es talkshowját, a Szágódó Cirkuszt hallhatjátok. A vonal túlvégén pedig állandó szakértőnk Méhes Károly szakújságíróval beszélgetek, akivel megegyeztem abban, hogy akkor innentől fogva, akkor ha komolyabb Ferrari témákról van szó, akkor mint egy altitulusként megemlítelek, mint a magyarországi tifóziknak a bíborosa, aki nem hajlandó cölibátust vállalni, de ezzel alól felmentettünk. Szóval Karesz, hogy te ízlegetve azért ezt a Ferrari bíborosa, magyarországi bíborosa titulust, ez hogy ízlik neked?
Ó, egyelőre nincs vele probléma. Még majd még a bíborosi palotát kell kijelölni, szóval vannak még azért ilyenek,
vannak,
ezzel járnak.
Vannak még hiányosságok? Hát jó, hát a bíborosi palotában ebben az esetben én úgy gondolom, hogy nem nagyon tudok segíteni, de hidd el, hogy a szándék megvan bennem, hogy valami kis kulipintyóval majd mit tudom én, meg tudunk téged örvendeztetni. Ha más nem, legalább lesz, mit tudom én, egy kolostor, mondjuk egy komod tetején, egy, mit tudom én, egy ilyen tájkép, és akkor kapsz egy ilyen...
Az elég jó. Az van itthon egyébként. Van a halma, ahova jártam, úgyhogy azzal ki vagyok másrafírozva.
Tessék. Szóval, Ferrari 1000. futamát ünnepeltük meg a hétvégén, és ezt a mai műsort is a patinás olasz istálónak a történelmi szerepéért és a történetéért szenteljük. A zeneszünet előtt azt mondtam, hogy beszéljünk egy kicsikét a Ferrari történetében meghatározó pilótákról egy kicsikét, mert ezek a meghatározó pilóták egyúttal egy dominálós korszakot is magukkal hoztak a Scuderia életében. Az első ilyen pilóta számomra, hogy mint egy mezei Forma 1 rajongót, hogyha megkérdezel, nekem az első legendás személy, aki a Ferrarihez köthető, aki ez egy nagyjából ugyanaz a mitosz épül, mint magához most a Ferrari márkához, Gilles Villeneuve.
Hát volt azért, persze, de a Villeneuve a 70-es évek végén jött, tehát azért előtte már volt ugye néhány világbajnoka is a Ferrarinak, hát mondjuk csak a Laudát említem, tehát a Villeneuve előtt volt. De ott volt például egy nagyon érdekes figura, a John Surtees, aki előtte 7-szeres motorkerék világbajnok volt, és úgy ült át az autósportba, vagy jött át az autósportba, és hát 64-ben ő is világbajnok lett Ferrari-ban, az egyetlen ember jelenleg is a motorsportok történetében, akinek két keréken és négy keréken is sikerült világbajnoki címet szereznie. Vagy ott volt mondjuk, aki aztán később más sportákba, vagy hát ebbe a hosszú távú versenyzésbe lett egy nagy lengedve, a Jacques X a 70-es években. És akkor utána jött ugye a nagy Lauda korszak, ami 4 év mindössze, tehát 74-től 77-ig versenyzett ott, de hát gyakorlatilag akkor fölforgatta az egész csapatot, hiszen egy nagyon szerencsétlen időszak után, győzelmek nélkül eltelt szezonok után az ő módszeres és hideg fejjel véghez vitt tesztprogramjaival jutott el oda a Ferrari megint, hogy világbajnok lett 11 év után, aminél aztán jött sokkal rosszabb is persze, de akkor ez egy nagyon nagy dolog volt, hiszen akkor még nem nyúlt olyan régre vissza a Forma 1 története. A Villeneuve ugye a Lauda után került oda a csapathoz, szinte ez volt a mázlia, hogy a Lauda elment, mert különben ő valószínűleg nem került volna a Ferrarihoz, mert nagyon kényszerhelyzetbe került a csapat azáltal, hogy távozott a világbajnok, és igazából azt volt mellette, hogy észak-amerikai volt még ráadásul, mert ezzel úgy gondolták, hogy a sima utcai autó eladásokat majd tudják egy kicsit, hogy mondjam, csak föltupírozni, vagy javítani. És hát az csak külön szerencséjük volt, hogy egy olyan figurára találtak, amit előzetesen azért nem nagyon lehetett sejteni, aki szívét kitette minden versenyen, és valóban annak ellenére, hogy nem lett belőle világbajnok, és mindössze 6 futamot nyert, és 66 verseny után meghalt, hát egy máig élő legenda. Tehát alapvetően egy csomó olyan világbajnokot föl tudok sorolni, akinek szinte a nevét alig ismeri, még akár a Forma 1-et szerető közönség se, míg a Villeneuve mítosz az ragyog. Amit persze táplált egy egész picit, azért hozzáadott a fia, a Jacques Villeneuve, aki aztán világbajnok, mert 97-ben a Williamsnél, és hát mai napig is ott lófrál a pedokban, és nagy tuti mondó ember lett belőle, de nem hiszem, hogy ez különösebben a Villeneuve-höz kapcsolódó érzelmeket bárkinél is befolyásolná. Én ugye írtam róla két könyvet, amit meg is jelentek angol nyelven, és azt vettem észre az érdeklődések folytán, hogy az a generáció, akit őt sose látta versenyezni, tehát a mai ilyen 20-30 éves emberek bőven a halála után születtek, ugyanúgy rajongóvá tudnak válni azáltal, hogy megnéznek a YouTube-on versenyeket, meg interjúkat róla, és egyszerűen van a figurában a mai napig, ami még így a képernyőkön keresztül is hat, és így bevonza azokat, akik erre érzékenyek.
Említetted Surtees-t, és ővel a kapcsolatban még egy érdekességet szeretnék megjegyezni, hogy John Surtees nem csak ugye egyike volt azon az egyetlen, nem egyike, az egyetlen olyan pilóta volt, ugye, aki mind két keréken, mind négy keréken világbajnok tudott lenni, de Surteesről, ha már Ferrari vonal, azt is meg kell említeni, hogy John Surtees vezetett Ferrarit, ami nem volt piros.
Hát ez ráadásul ugye az a futam volt, amikor megnyerte a világbajnoki címet. Hát már szó volt róla, hogy ugye nem volt egy könnyű ember az öreg, a kommandatóra, ahogy hívták. És hát ő folyamatosan harcolt mindenkivel, és 64-es év során éppenséggel az olasz automobilklubbal veszett össze, és emiatt úgy határozott, hogy ez egy elég radikális lépés, hogy ő nem olasz színekben fog ezentúl indulni, hanem volt neki egy nagyon jó embere, egy Luigi Chinetti nevezetű figura, aki már hosszú évek óta Amerikában működött, és ott elég sikeresen árulta a Ferrari gépkocsikat a legnevezetesebb politikusoknak, sportolóknak, színészeknek, és neki volt egy saját versenyistálója, a NART, a North American Racing Team, és ezen a két amerikai futamon, Mexikóban és az amerikai futamon az amerikai színekben indult a Ferrari. Ez a vicc. És mivel Amerikának, amikor ugye beszéltünk róla, hogy kiosztották a színeket a 900-as évek legelején, a kék-fehér kombináció jutott, mert ugye egy idő után elfogytak az alapszínek, és valahogy kellett bővíteni a palettát, kék-fehérek voltak, és ezen a két versenyen, amikor a Surtees megnyerte a világbajnoki címét, amerikai színekben csatáztak a Ferrarik, ezért volt kék-fehér színű ez az autó.
És nem csak úgy, nem az első alkalom, hogy eltérő, nem pirosban versenyzett a Ferrari, voltak ott másmilyen színek is, ez például melyek voltak azok, és ezeknek milyen apropója volt?
Ezeknek mind általában nagyon jól megfontolt üzleti apropója volt. Tehát olyan embereknek engedte meg Enzo, hogy a saját nemzetük színére pingáltassa egy-egy versenyre a Ferrarikat, aki kezült, vagy valami nagyon komoly régi barátság, vagy olyan komoly és még komolyabbnak remélt üzleti szálak fűzték. Ilyen volt Tony Van Der Well, akinek az autói ugye angol évén ugye zöldre festették a Ferrarit, és még rá is volt írva, hogy a cégnek a neve, tehát mert valami fejlesztést végeztek a kocsiaikon. Akkor volt sárga Ferrari, aminek Belgiumnak volt a színe, ott meg egyszerűen megvásárolta egy egy többi Frankonsa nevezetű kis versenyistáló, mindig a belga futamra. Tehát ott volt egy tehetséges, de aztán formájában túl sokra nem jutott versenyző, egy Olivier Gendebien nevű figura, aki amúgy csak tagja volt a Ferrari csapatnak a 60-as évek legelején, meg nagyon sok sikert ért el Le Mans-ban, meg sportkocsi szériában, és emiatt kvázi egy ilyen hálaképpen engedte meg ennek az Ecurie Frankonsamnak az Enzo, hogy ezen az egy futamon, tehát Spában két éven keresztül a Gendebien sárga Ferrari-kkal versenyezhetett, különösebb sikerek nélkül persze.
Beszéltünk nagy neveket, hozzájuk köthető mitoszt vagy akár korszakokat. Lauda, Villeneuve és a következő név, aki nekem beugrik a kronológiai sorrendbe, hogyha már így megyünk tovább, a következő név a Schumi. De kettőjük között, Villeneuve és a Schumi korszak között néha-néha felbukkantak epizód szerepek elejéig pilóták, gondolok itt például mondjuk Michele Albaretóra, aki sikeres volt, de nem lett világbajnok a Ferrarival, gondolok itt Alain Prostra, aki sikeres volt, de nem lett világbajnok a Ferrarival. Kihagytam még valakit?
Hát ugye mondjuk a Villeneuve és a Schumi között azért volt egy 15 év, tehát ott voltak még a Berger, Alesi, tehát ugye nekik pehjük volt abból a szempontból, hogy igazából nem jó korszakokba kerültek oda. A szegény Alboreto szívta meg a legjobban, hogyha így vesszük, mert ő ott állt a WBC kapujába, és szintén valami nagyon rafinált üzleti megfontolások miatt a szezon közepén turbószállítót cserélt az öreg, és ő utólag el is ismerte, hogy, és bocsánatot kért Alboretótól, hogy megfosztotta a WB címétől. Tehát ez egy teljesen lehetetlen állapot volt, hogy amikor ott állt, valami 89 pontos előnye volt már a bajnokságban Prosttal szembe, szépen megnyert két futamot Kanadában és Németországban, és akkor beszereltek neki egy új turbót, ami hát egymás után robbant föl, mert nem volt tesztelve. Hát ezt tudjuk, hogy egy új alkatrész ugye a Forma 1-ben, annak kell egy idő, amíg kiforja magát, és azt nem egy olyan szezon közepén kéne elkezdeni tesztelgetni, amikor a WB címért hajtunk, úgyhogy ő ilyen szempontból nagyon csalódottan távozott a Ferrari-tól meg a Forma 1-ből is. És hát igen, ott volt Prost, aki akkor már ugye háromszoros világbajnok volt, amikor átjött nagy mérgében a Senna elől menekülve kicsit a McLaren-től. És igazság szerint ugye majdnem világbajnok lett az első szezonjában, 90-ben. Ő nagyon szépen gyűjtögette a győzelmeket, ő nagyon jól tudta, hogy a Senna ellen ugye milyen taktikát, milyen módon lehet harcolni, de hát az a nagyon híres és hát alapvetően rendkívül szomorú szuzukai rajt, amikor a Senna gyakorlatilag kilőtte a pályáról a Prostot, mert tudta, hogyha elengedi maga mellett, akkor valószínű behúzza azt a futamot is, és világbajnok tudna lenni. De hát igazából így, hogy mondjam, csak félig meddig kivégezte az ellenfelét, amiből aztán nagy cirkusz lett természetesen, de az eredményt nem változtatta meg.
És akkor érkezett a német Michael Schumacher, és hát egy domináns korszak érkezett, amiért nagyon-nagyon keményen meg kellett dolgozni. Egyrészt ugye össze kellett állítani a csapatot, mert ugye látjuk itt az újkori Ferrari-nak a történetében is, hogy egy pilóta nem elég a garanciához. Tehát, hogyha nincsenek a megfelelő mérnökök a megfelelő helyen és a megfelelő időben értelemszerűen, akkor lehet bárki, lehet egy Alonso, lehet egy Vettel. Egyszerűen, hogyha ha nem áll össze úgy a csapat a best of, akkor tulajdonképpen, ha kézen állnak, sem tudják hozni az eredményeket. Schuminak is összeállt a csapat, még rögtön a váltása után, hiszen az emlékeim nem csalnak, hogy a Benettonból való átigazolása során ő rengeteg mindenkit hozott magával. Rory Bryant, akkor ugye ő hozta magával a Ross Brown-t is. Összeállt a csapat, és így is kellett 5 év, mire ennek a csapatnak a munkája beért. Mert egyrészt ugye gondolok itt arra, hogy össze kellett párosítani a Schuminak a német mentalitását a laza olasz mentalitással, Mert azért én emlékszem arra, hogy ugye mi se jellemzi jobban, hogy milyen állapotok uralkodtak akkor az éppen tényleg valami mostani hasonló mélyponton járó Ferrarit, mint ami akkor volt 90-es évek közepén, hogy amikor már a Schumi átigazolt, akkor arról volt szó, hogy oké, gyerekek, akkor most mondok egy napot, kedden reggel 8 órakor találkozunk Fioránóba, mert tesztelünk. És akkor Schumi kedden reggel 7 óra 55 perckor frissen, kipihenten, motiváltan, munkára készen megjelent a boxba, és nagyjából sehol senki, lézengett mindenki, és állítólag óriási patáliát kivert a Schumi, hogy a gyerekek most akkor bóckodunk, vagy dolgozunk.
Hát kétségtelen, igen, hogy kellett egy kis rendottan, ugye ő 96-ban érkezett, rettenetes szezonok után volt túl akkor is a Ferrari, hát épp hogy csak ugye 94-ben egyet, 95-ben egy, az is olyan volt az Alesi győzelme, ugye pont az ő, ami Schumacher autójában elromlott az akkumulátor, és hát gyakorlatilag az ővébe hullott a győzelem. És hát ott el kellett kezdeni egy masszív fejlesztést, és valóban ugye az volt a kulcsa a dolognak, hogy rábeszélte a Jean Todtot, aki akkor a csapatigazgató volt, illetve a Luca di Montezemolo elnököt, hogy ez a gárda, ez gyakorlatilag szerinte használhatatlan. Ő, akikkel együtt tud dolgozni, az a csapat, amelyikkel megnyerték Benettonnal a világbajnoki címeket 94-ben, 95-ben, és akkor egymás után jött tényleg a Rory Byrne, a Ross Brawn, és még egy-két olyan szereplő, akik hát már tudták, egyrészt ismerték magát Schumachert, meg bebizonyosodott, hogy tudnak olyan autót építeni, amelyik világbajnoki címet nyer. És valóban, tehát annak ellenére, hogy gyakorlatilag ők már a 97-es szezontól azért a WB címért küzdött, háromszor vesztette el úgy, hogy igazából az utolsó pillanatban a kisebb, nagyobb, apró hibák miatt, vagy hát volt az a nem túl szép belemenős akció a Jacques Villeneuve ellen Jerezben. 99-ben, amit szerintem már megnyert volna ott, meg ugye a kettős szilvesztoni lábtörése miatt ki kellett hagyni a szezonnak majdnem teljesen a második felé, de így is egy Eddie Irvine, akire az ember nem gondolta volna soha, hogy szóba kerül, vagy bárkinek a rémámába világbajnoki kandidátusként szerepel, majdnem behúzta azt az évet. Tehát, hogyha tényleg az abszolút másodpilóta és majdnem világbajnok lesz egy autóval, akkor el lehet képzelni, hogy egy Schumacher végre lett volna képes. Mindegy, de 2000-től aztán már ugye nem volt megállás, és hát ötször nyertek zsinórban. Ott is azért olyan szezonok voltak, mint a 2004-es, amikor hát az ember a szúnyogkálásba kellett megtalálja a versenynek az értelmét, mert sok minden nem történt, legalábbis az élen.
Ezt csak azért kérdeztem, ezt tehát nem elég egy versenyző, és kell hozzá egy megfelelő csapat, és akkor ezzel evezzünk át a jelenbe, a dicsitele jelenbe, hogyha lehet így fogalmazni Ferrari szempontjából. Ezt azért mondom neked, mert ugye hát azért ez a nagy beismerések, nagy vallomások hétvégéje is volt a nagyszerű évszámok és a kerek versenyévforduló mellett. A Ferrari elnöke Luis Camilleri hát konkrétan kiállt és elmondta, hogy gyerekek, ez van, és ez most még így is marad még az idén is, meg a jövőre is, tehát tőlünk sokra ne számítsatok 2022-ig. Binottót továbbra is megerősítik a pozíciójában. Nagyon sokan elkézik Binottót, én is. De most tulajdonképpen most ki tudná hozni a helyére? Tehát igazából most egyelőre, most kéne elkezdeni igazából felépíteni azt a csapatot, aki mondjuk jövőre nekiáll egy olyan 2022-es autónak a tervezéséhez, amivel vissza lehet térni arra a pozícióba, ahova igazából egy Ferrari-nak méltóztatik lennie, ahol egy Ferrari-nak illik lennie. De látva a McLarennek ezt a... Ők is rettenetes ellen voltak. Egy 3 évvel ezelőtt senki nem gondolta volna, hogy egyáltalán valaha a büdös életben egy McLaren dobogóra fog állni. És most már egy McLaren... Jó, kellenek hozzá mákos körülmények, de most már képesek dobogóra állni, vagy a dobogó közelébe oda menni. Úgyhogy én így a beszélgetésünk végére, én igazából csak annyit tudok kívánni neked, mint ortodox Ferrari rajongónak, illetőleg minden Ferrari rajongónak, hogy ki kell mérgelődnie magát az embernek, mert nyilván, amit lát a tévében, hogy mondjuk egy Q2-be való bejutás is már egy komoly kihívás, amikor egy szegény Charles Leclerc, aki baromira egy tehetséges versenyző, fiatal, okos, rendkívül jól látja, jól olvassa a versenyeket, és hát olyan tehetsége van, hogy az valami elképesztő. Még ő is többször berádiózza, hogy hát gyerekek, basszus, hát egy ifával gyorsabb tudnék lenni, mint ezzel. Szóval most kitartás a Ferrari rajongóknak, mert ez egy nagyon-nagyon nehéz időszak, de igazából itt fog igazán megmutatkozni az, hogy ki az igazán elkötelezett Ferrari rajongó, aki a jóban, a rosszbanból a rosszbant is ismeri. Te mit látsz, milyen jeleket, látsz egyáltalán bármilyen olyan jelet, vagy látsz-e bármit, ami mondjuk bizakodással kelthet el, amire azt tudod mondani, hogy hát ezt most ki kell seggelnünk ezt az időszakot, de majd 2-3 év múlva ettől sokkal-sokkal jobb lesz. Te mit látsz? Mit mondanak a csillagok?
Hát nem nagyon lehet látni, ugye, hogy így, hogy most nincs nagyon autófejlesztés, meg új autót csak fognak építeni. Voltak éppen ebbe kell beletörődni, hogy ez a másfél év most nagyjából így fog végbe menni. Ugye lehetnek egy-egy jobb futam, mint volt Spielbergben, amikor elég sok kieső van. Tehát látjuk, hogy itt is most például elég sok kieső volt, és ennek ellenére nem volt, tehát lehet mezőny. Úgyhogy nehéz ezt így jósolgatni, nyilván dolgozgatnak, meg több rengenek ők is, hogy ki kell lehetne megújítani ezt az egész társaságot ebbe. Ugye, így, hogy ráadásul ugye nem is jutunk el a versenyekre, mert az adott helyzet miatt erre nincs mód, sokkal nehezebb információt szerezni, úgyhogy majd meglátjuk.
Montezemó, hogy olvastam egy nyilatkozatot, aki azt mondta, hogy igazából a mostani krízishez az első lépés az ott volt, hogy a hibrid hajtórendszernek a jelentőségét és az összetettségét azt jelentősen alábecsülték.
Lehet, hát ő ezt nálam jobban tudja. Igen, ez egy bonyolult szisztéma, az biztos, és bár a Ferrari-nál ugye mindig az volt legalábbis a régebbi időkben a elsődleges, hogyha van egy jó motorod, a többi nem érdekes. Ugye épp a ló másik oldalán voltak sokszor, hogy nem törődtek az egyre fontosabbá váló aerodinamikával, gumikkal, már azt hitték, hogy a motor az mindent visz. Hát látjuk, hogy nem így van, mert ugye Williamsben is Mercedes motor van, és hol tartanak, és hát azt is látjuk, hogy a Ferrari motoros autók meg szintén hol tartanak, tehát gyakorlatilag sereghajtókká alacsonyodtak sajnos, majd kitalálnak valamit, ebben bízhatunk, igen.
Hát akkor én továbbra is csak azt tudom mondani, hogy fel a fejjel, és most megköszönöm neked, hogy ilyen rengeteg jó és hasznos információval a dicső múltból gazdagítottad a száguldó cirkuszt, és tetted okosabbá nem csak engem, hanem a kedves hallgatókat. Szeretném felhívni a figyelmet, hogy akiknek tetszett a mai műsorunk, vagy lemaradt éppen az elejéről, az nem csak a mait, hanem az összes korábbi adásainkat, a Száguldó Cirkusz összes korábbi adásait a legnépszerűbb podcast csatornákon vissza tudja hallgatni. Ezek név szerint kezdem a GP Shopnak a weboldalával, www.gpshop.hu. Ott a rádió műsor menüpontra, hogyha rákattintotok, akkor ott is megtaláljátok az összes rádióadásunkat, illetőleg az ahhoz tartozó különböző lejátszókat, amikben név szerint pedig a Spotify, a Deezer, a YouTube, a Mixcloud, az Apple Podcast, a Google Podcast és az iHeart. Karesz, neked nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál velünk, és ilyen nagyszerű tudásanyaggal gazdagítottál minket. A kedves hallgatóknak minden jót kívánok. Karesz, neked meg abból, de legalább duplán, és találkozzunk legközelebb is. Sziasztok!
Rendben, köszönöm, minden jókat!